Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek ígéjét, amely által szól hozzánk és üzen nekünk, ami örökkévaló Istenünk, az esztendő harmadik adventi vasárnapján ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a Márk írása szerint való szent evangéliumban, annak első részében, az első 8 versben, ahogy azt hallhattátok, különösképpen pedig a 7. vers első felében és a 8. versben. Istennek szent ígéjét a Márk írása szerint való szent evangéliumból, az első rész 7. versének első feléből és a 8. versből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Utánam jő, aki erősebb nálam, én vízzel keresztellek titeket, ő szent lélekkel keresztel titeket. Utánam jő, aki erősebb nálam, én vízzel keresztellek titeket, ő szent lélekkel keresztel titeket. Eddig Istennek írott igéje. Krisztusban szeretett testvéreim, amikor keresztelő János meghirdeti az első adventi beteljesedést, akkor ezt az új élet és az evangélium kezdetének mondja, amit három mozzanatban ragad meg. Az első az a Jézus Krisztus jelenlétének a fontossága abban a nemzedékben, amelyik hallja az igét. A második, hogy ebben a krisztusi megjelenésben az ember ismerje fel, hogy nem egy esetleges történelemnek a része az ő élete, hanem Isten eleve elrendelt tervében, a próféták által meghirdetve jön el ez az idő. És a harmadik, hogy az advent, az új élet, az egy konkrét, megfogható cselekmény és valóság az embernek az életében. Nem csak egy elmondott szó, egy vágy, ami majd valamikor, esetlegesen, ha lesz oda át valami, akkor beteljesedik. Nem, keresztelő János azt mondja, hogy most és itt. És ez a meghatározó, ez az adventi aktivitás. Az Ószövetség utolsó prófétájának a színre lépésében és az ige hirdetésében. Mert keresztelő Jánosnak a fellépése kettős motivációval történik, és ezt az igényt jelenti ki. Az első az, hogy bűnbánatra hívja a kortársakat. Térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. És a második azt mondja, hogy látható módon különítsétek el magatokat ettől a nemzedéktől. És ő nem csak beszélt erről, hanem ő saját magán kezdte, olvassuk róla, hogy kivonult a pusztába. Hallottuk, hogy milyen öltözéket vett magáról, mit evett. Egyszerűen elkülönült attól a nemzedéktől, mert először önmaga számára tartotta érvényesnek a igét, a felismert isteni kijelentést. Testvéreim, az igazi, izgalmas kérdés az, hogy János honnan ismerte fel az időknek jeleit? Honnan tudhatta ő, hogy nem sokára jön Krisztus? Hiszen ő nem ismerte Jézust. Később olvassuk az evangéliumban, hogy amikor Heródes börtönbe záratja Jánost, és később le is fejezik őt, szóval amikor börtönbe van, akkor elküldi a tanítványait, és megkérdezi az akkor már megjelenő és csodákat tevő Jézustól, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy valaki mást várjuk. Tehát János nem ismeri személyesen Jézus, de mégis, míg Jézus megjelenése előtt, illetve messiási fellépése előtt úgy szólal meg, és úgy beszél róla, hogy utánom jő, aki erősebb nála. Én ugyancsak vízzel keresztellek titeket, de ő majd jön, és szent lélekkel fog megkeresztelni titeket. Most felteszem újra a kérdést, testvéreim, mert ez az izgalmas. És azért izgalmas, mert mi is úgy vagyunk, hogy nem látjuk a Krisztus testi jelenlétét ebben a világban. Honnan ismeri fel a keresztény ember keresztelő Jánoshoz hasonlóan, hogy milyen közel van Krisztus? Mikor jön? Hát nem pontosan arról szól az életünk, Most mondhatnám most már nemzedékek óta, évszázadok óta, hogy odázzuk ezt az egész kérdést, azt mondjuk, hogy ám már nem jött el a mi őseinknek az életébe sem, miért pont most jönne el Krisztus ebben a nemzedékben. Ki tudja, hogy még mennyi van amerikai futurológiák, filmekben elénk hozzák, hogy majd mikor lesz vége a világnak. Vagy maja naptárak megjelentetik. Ja, nem teljesedik be, az egy másik történet. Hogy is van ez? Honnan tudjuk, hogy mikor jön Krisztus? Mert keresztelő János tudta. Azt is mondhatnánk, hogy igen, olvassuk a Lukács evangéliumában azt, hogy az ő élet eleve erre rendeltetett, az ő édesapja és édesanyja ajándékba kapták Zakariás és Erzsébet, és arra kapták, hogy ő maga útkészítője legyen a messiásnak. Igen, a történelem külső szemlélőjeként, és utólagosan mi mindig látjuk és tudjuk az igazságot, csak hogy János, amikor benne van ott ő, ezt nem tudta. Igen, mondom még egyszer, lehetne predestinált sorsként is felfogni, hogy megszólaljon, mert kívülről így is kinézhet ennek a történetnek, illetve János fellépésének az értelmezése. De testvéreim, valami más van mögötte, és erről alig érezhetően, de mégis a ma hallott bibliai szakasz árulkodik. Hogy Krisztus színre lépése előtt ő már beszél arról, aki nála hatalmasabb. Amikor ő még Jézusról nem tudott semmit. És az ő ige hirdetéséből tudunk visszakövetkeztetni egy biztos pontra. Mindenek előtt az, hogy saját magára nézve komolyan vette a prófétai jövendőléseket. És ezt nyilatkoztatja ki. És ő elkezdi élni abban a nemzedékben az Isten jelen valóságát, a saját életében. Elmegy, és egy olyan életet él, ami az Istennek tetszik. És ha másképp nem tudja megélni, akkor, és nem tudta megélni, azt olvasuk róla, hogy kimegy Júdea pusztájában, és ott van együtt Istennel. Elsősorban a saját életében számol keresztelő János az isteni jelen valósággal, és Krisztus eljövetelével. És ezért különül el a saját nemzedékétől, és mindazoktól, nem teljesen, majd később látni fogjuk, de ez az első lépés az ő életében. Egy olyan római birodalomban, ahol együtt volt abban az időben, mondhatjuk nyugodtan, több száz nép és több száz nyelv, ahol egyetlen kultúra dominált ebben az időben, és ez pedig az úgynevezett koiné görög kultúra volt, amely Nagy Sándorral, a Makedón Sándorral kezdődött el, és amely a mai Szíriától valahol Hispániáig húzódott. Aztán később már Krisztus utána, harmadik században váltja le ezt a görög kultúrát lassan a latin. De az, aki magát, hogy úgy mondjam, értelmiségének tartotta, az ezt a kultúrát átvette. Ez volt a közvetítő nyelv. Ez volt a régi nagy filozófusoknak a hagyománya. És ebben az egyvelekben, amelyben aztán különböző törzsi nyelvek, különböző törzsi vallások, mert a rómaiak azért okosak voltak, testvéreim. Egy volt, katonailag biztosították a hátteret, középen megteremtették a császárkultuszt, azt mindenkinek kötelező volt. A császár előtt leborulni és imádni, és különben azt mondták, hogy mindenki aztán a saját isteneivel azt csinál, amit akar. Ja, hogy ennek a kultúrának az lett itt, a birodalomnak a kifutása, hogy a nagy barbár támadások után összeomlott, ez egy másik történet. De nagyon hasonlít az a kor a mi korunkra. És mikor mind jelen van az, hogy aki akar, császárt imád, de mindenki aztán saját isteneket imádhat, és úgy, ahogy akar, és otthon is csinálhat oltárokat, meg kis templomot is csinálhat, meg ha nem tetszik, elmehet a szomszédvárosba, meg ha nem tetszik, nem megy el sehova. És akkor ebben a helyzetben és ebben a környezetben jelenik meg keresztelő János, aki visszanéz a proféciákra, és idézi Ézsaiást, készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek az ősvényeit. És mikor kimennek hozzá, már később erre a szóra Judeából nagyon sokan, akkor azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Szóval keresztelő János abban a nemzedékben először önmagára nézve tartja érvényesnek a proféciát. És testvérek, szeretném elmondani, hogy ma ebben a nemzedékben közöttünk is saját magunkra nézve érvényes az Isten igéje. Nem egy másik nemzedékben küldte is fogja küldeni esetlegesen Isten az adventet, hanem az üdvözítőt ma nekünk, a 21. század elején, és ma nektek, akik itt vagytok, és azoknak, akik nincsenek itt, akik elfelejtették hagyományaikat, kötődéseiket, akik elindultak sok Istent imádni, és elindulnak talán az ünnepekből, éppen az ünneptől szabadulni, azokért ebben a nemzedékben küldte el Isten az ő egyszülött fiát, az üdvözítőt. És nekünk most kell erre egy választ adni, egy érvényes választ adni. A profétai beteljesedés a mi nemzedékünkre pontosan olyan érvényes, mint amilyen a keresztelő Jánoséra volt. És ebben az adventi időben, azoknak az életében fog beteljesedni ez a várakozás, akik Jánoshoz hasonlóan először önmaguk életére nézve tartják érvényesnek az isteni kijelentést. Testvéreim, most szól hozzánk az Isten. És most hív a prófétai szó által megtérésre. És nem majd a halálunk után. Most ebben az életben. Most még van lehetőség az Istenhez térni. Emlékszem, egy megrázó történet, mai napig nem tudok szabadulni tőle, az előző szolgálati helyemen történt. Mikor oda kerültünk, egy nagyon idős gondnok bácsi volt, közel a 80-hoz, aki már erőhiányával lemondott a gondnokságról, de hűséges maradt mindvégig feleségével együtt vasárnapról vasárnapra, ott voltak az istentiszteleten, és aztán elmentem meglátogatni, úgy ott frissen odaérkezett lelkészként, és nagyon kedvesen fogadtak. Ez még egy olyan falu volt abban az időben, testvéreim, ahol több nemzedék élt egy fedél alatt. Olyan is volt, hogy három nemzedék, unokák, nagyszülők nemzedéke. Együtt volt, sőt, olyan család is volt, ahol négy, mert még a dédmama is élt. És ennek a szépségével és nyűgével együtt éltek egy udvarban. És elmentem, ők is három nemzedék élt együtt. És tudni kell, hogy ez egy bortermelő vidék volt, ahol a falu mellett volt még egy ilyen pince sornak nevezett majdnem egész falu. Mindenkinek volt pincéje, bora, stb. És egy este felé, mikor meglátogattam ezt az idős gondnok bácsit, leültünk kedvesen, kitette kancsóbort az asztalra, beszélgettünk, és a beszélgetés nem tudom milyen szakaszánál egyszer csak nyílt az ajtó, és bejött az ő fia. És egy kicsit már volt a bőr alatt, aztán leült az édesapja neki, és poharat tett ki, hát a pincesorról jött a fiatalember. Neki is töltött, és hát beszélgettünk, és mikor már búcsúztam volna, akkor a kicsit ilyen fájdalmasan azt mondja az idős volt gondnok bácsi, hogy tiszteletes úr, hányszor mondom az én fiamnak, hogy vasárnap délelőtt, mikor szabadok, ne a pinces óra menjenek ki, hanem jöjjenek el templomba. És ma is előttem van a kép, ahogy az a 40-es fia felállt, odament és oldalról megveregette az édesapjának a vállát, és azt mondta, papa, majd ha annyi idős leszek, mint te, akkor én is elmegyek a templomba. Nem tudom, mennyi idő telt el, talán 1-2 év, és egy reggel pirkadat után nem sokkal dörömbölnek a parókia ajtaján. És kimegyek, szokatlan volt ez az idő még falun is, nyitom az ajtót úgy, ahogy voltam, pizsamában, és ma is előttem van ez az idős Horváth János bácsi, most már elmondhatom a nevét. Ma is előttem van, nincs zokni a lábán, az az öreg, diszeres lábakat látom, elegáns, fekete cipőbe és öltönybe, és mikor kinyílom az ajtót, azt mondja, tiszteletes úr, húzzák meg a harangokat, mert meghalt a fiam. És azt kérdeztem az első ilyet, ma is emlékszem, hogy melyik egyetlen fia volt. És ez a fiatalember hazajött az előző nap a munkából, lefeküdt, és éjszaka riasztották. És valószínű azért égett belé, milyen mélyen ez a történet, mert azon az első találkozáson ez a válveregető, fentről lenéző valami papa majd, ha annyi idős leszek, mint te. És nem lett soha annyi idős. Értitek, testvéreim, mi az Keresztelő Jánosnak a fellépése? Térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Most ebben a nemzedékben. És lehet azt mondjátok, hogy nekünk még van időnk az Istenhez térni. Sosem tudjátok, testvéreim, hogy mikor jön Krisztus. És senki nem tudja. Mert jönni fog Krisztus. Mindenkiért. A hitetlenekért is. Jön majd egyszer a halál. És mindannyiunknak meg kell állni Krisztus ítélő széke előtt. Itt és most térjetek meg, mondja Keresztelő János, és mondja a prófétai igazság, itt és most. Az advent lényege, testvéreim, pontosan az, hogy az ember, szóval nem az két a módon, mint János, de lassan megtanulja elkülöníteni az életét az Isten számára. Ez lenne az advent lényege. Kicsit minél többet napról napra, vagy hétről hétre beengedni az életünkbe az Isten jelen valóságából. És mikor már teljesen azt tölteni ki az életet, akkor megvilágosodna minden, és megértenénk az Isten szeretetét. Mit jelent az, hogy Istenben együtt vagyunk? János úgy élt, mintha az élő Krisztus jelenlétében élne, és ez az élő Krisztus eljött aztán, hogy hitelesítse az ő életét és szolgálatát. Én ugyancsak vízzel keresztellek, de aki utánam jön, sokkal nagyobb nálamnál, ő Szentlélekkel keresztel titeket. Amen. Imádkozzunk. Halleluja, dicsőség legyen neked, Istenünk, aki elküldted egyszülött fiadat erre a világra, hogy megváltója legyen a bűnös embernek. Áldott légy azért, hogy a prófétai szóval szólottál ma közöttünk, és jelen voltál, és hisszük, hogy jelen leszel. Ezért a szóért, és ennek vigasztalásáért imádkozunk annak a családnak az életében, aki a mögöttünk hagyott héten kísérte szerettét utolsó földi útján. Légy velük, adj vigasztalást és reménységet az örök életre. Imádkozunk beteg testvéreinkért, akár otthon vannak, akár kórházi ágyon. Imádkozunk betegek hozzátartozójáért. Imádkozunk lelki kínokban szenvedő testvéreinkért, ismerősökért és ismeretlenekért. Imádkozunk a magánnyal viaskodókért. Imádkozunk azokért, akik mellett emberek vannak, de nem találják a szót. Imádkozunk ezért a világért, bűnösökért, elesettekért, a te kegyelmedért. és azért, hogy hallgass meg mindazt, amit csöndben eléd teszünk. Amen.